Tuzam Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz Rosznyeft szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyaghiány lehet itthon. Megemlítette azt is, hogy bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áram szükségletének 40%-át. Ehhez a témához kapcsolódva Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, Ukrajna a társulási megállapodás több rendelkezését megsértette, és ha a konzultáció nem vezet eredményre, akkor végül a választott bíróság dönthet. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az EU-n belül nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott gyalázatos a migrációs uniós ítélet, egy Magyarországgal szembeni példátlan ellenszem van a bíróságon. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szemben. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítása módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Magasabb a magyar politikai kultúra szintje, mint az uniós, mondta Gulyás Gergely. Az agrárminiszterek és a pénzügyminiszterek Brüsszelben tárgyaltak, így szóba került a túlzott deficit eljárás is. Az európai biztonság és védelempolitika területén sikerült állandó munkacsoportot létrehozni, és megállapodás született a 2025-ös uniós költségvetésről. Ősszel is hasonló lendülettel folytatódik a magyar uniós elnökség, sorolta Bóka János. Komoly könnyítést kaptak a speciális adózók, jelentette be a kormányszóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint lehetővé teszik, hogy az érintettek teljes jövedelmük 50%-a legyen beszámítható a lakás célú állami kölcsönök felvételekor. A felsőoktatásról azt mondta, a kabinet növelt az egyetemek vonzerejét, mivel az utóbbi két évben több mint 99 000 főt vettek fel. Több ponton módosította az otthonfelújítási program kiírását az Energiaügyi Minisztérium. Az MFB Bank.plus plusz hálózat minden lakossági fiókjában online is be kell fogadni a kölcsönkérelmeket. Pontosították, hogy mely korábbi energetikai támogatási program nyertesei nem vehetnek részt a pályázaton, így a Napenergia Plus programban forráshoz jutó családok nincsenek kizárva. A magyar állam 1 milliárd euró összegben vett fel hitelt kínai bankoktól tavasszal, derült ki az Államadósság Kezelő Központ frissített statisztikáiból. Az állam április 19-én a teljes összeget lehívta. A hatékony és fenntartható működéshez egyetlen nagy integrált nemzeti közlekedési vállalatra van szükség, ami a Magyar Vasút Társaság bázisán épül fel, reagált a közlekedési miniszter a Facebookon a MÁV és a Volán összevonása miatt elhangzott bírálatokra. Lázár János szerint a társaságok összevonása után is megmarad a MÁV, a Volán és a HÉV márka név. Csökkent a munkanélküliségi ráta, ami májusban 4,3, júniusban 4,2% volt, közölte a KSH. Idén a hatodik hónapban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest lényegében nem változott, 4.768.000-et tett ki. A munkanélküliek száma 210 000. Az idei nyár első hónapjának munkaerőpiaci adata is a foglalkoztatottság növelését célzó kormányzati intézkedések eredményességét tükrözik, reagált a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor szerint a munkaerőpiacra lépők többsége rövid időn belül el tud helyezkedni, amit a munkanélküliek számában és arányában mutatkozó havi csökkenés is bizonyít. Megint kevesebb baba születik, a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke idén júniusban 1,36 század, ami egy évvel korábban 1,49 század volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Annak kapcsán számoltak be erről az adatról is, hogy tudatták, 6040 gyermek született, és 8863 ember halt meg idén a hatodik hónapban. 2023. júniusához képest a születések száma 17, a halálozásoké 5,9, a házasság kötéseké pedig 14%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Derült az ég, keleten némileg több lehet a gomoly felhő, csapadék nélkül telik a nap mérsékelt széllel, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Hattyúdal. A tavasz gőzökkel és ártalmas párákkal érkezett. Március közepe felé sokan elhaltak mérges lázban, ismeretlen betegségekben. Nem múlt el hét, hogy Vard János, a szigorú pap, ne kísért volna koporsót Stratford utcáin. A dögvész leselkedett az édes, illatos levegőben. Az Avon partján megteltek virággal és lombokkal a fák. A földek a gyümölcsótó ünnepnapjára zölden virítottak. De a levegőben az erjedés félelmes és mégis vonzó tikkat és langyos, különösen ingerlő és baljósan ismerős illata úszott. Egy délután a gyertyamártók cémesterét kísérték a temetőbe. Az 50 éves embert 3 nap alatt elvitte a láz. Fiatal özvegye támolyogva ment a koporsó után. 2 asszony, barátnői, Shakespeare-nek, a város leggazdagabb polgárának leányai, Zsuzsanna és Júlia támogatták az özvegyet a visszaúton. Shakespeare a menet végén bandukolt a pappal. A halottra gondolt és emlékeit kereste. Ismerte ezt az embert gyermekkorából, mikor együtt jártak vadorzó vadászatokra a Charles-Coty békebíró erdejébe. Utolsó évben alig tette ki lábát a házból. de a gyermekkori játszótárs halálhírére elment a temetőbe. Lassan jártak a füllett, bodzaszagú koratavaszi hőségben. A pap oldalról nézegette kísérőjét, vizsgapillantással, ravasz és okos oldalnézésekkel. Ritkán látunk, William mester, mondta, és köhintett. Fáradt vagyok, mondta rossz kedvűen. Ezek a lázak, mondta a pap. Az én partján alattomos a tavasz. Mindenütt alattomos, mondta Shakespeare csendesen. A piac téren megálltak, és meghajlással búcsúztak. A pap, az egyetlen ember a városban, aki tudott valamit róla, Jakab király kiűzte a városokból a színészeket. Stratfordban senki nem látta, nem is olvasta Erzsébet kedves, jó nevű szerzőjének darabjait, még leányai sem. A pap csendesen és agályosan mondta. Szobaszíned van, imádkozzál, és igyál sert esténként, mondta halkabban bizalmasan. Erős fanyar sert, a ser jó a láz ellen. Igen, mondta Shakespeare, és sápadtan mosolygott. Köszönöm a tanácsot, atyám, megfogadom. Imádkozom majd. És ami a sert illeti, ezt már csak halkan mondta, fogai között. Levet föveggel bókolt, mély meghajlással, nagyúri mozdulattal. Még a színpadon tanulhatta, így gondolta most a pap, és utána nézett. Aztán elindult a templom felé, az elhalkuló és szétváló tömegen át, és önmagával vitatkozva, félhangos szavakkal tépelődve tűnődött az ember fölött, akit nem értett. 3 éve, hogy Shakespeare William megtért a városba, ahonnan gyermekkorában megszökött. A város legszebb házát vásárolta meg, és szép telket hozzá, mely megtermett mindent, amire a családnak szüksége lehetett. A hazatért színészt ritkán látták a városban. Leginkább csak tavasszal és ősz felé tűnt fel alacsony hajlott alakja, amint rövid kabátkában, a színészek köpenyében, melyet patrónusának, a Southamptoni hercegnek címere ékített. A határban ő döng, lehajtott fejjel, tétova léptekkel, mintha keresne valamit. A városiak nem sokat tudtak felőle. Az öregebbek emlékeztek csak, hogy ez a bizonyos William, a mészáros fia, aki ifjan elkódorgott Londonba, mert vadorzáson érték, és a békebíró megvesszőztette. Aztán sokáig nem hallottak róla. Egy napon hazatért, és szemmel láthatóan megszedte magát odakünn, a nagyvilágban. 2 háza volt, birtoka, bútorai, és arany és ezüst tárgyai. Színész volt, gondolta a pap, és megállt. Föveggel kezében és a levegőben nézett. Iparkodott elképzelnie szó értelmét. Milyen is lehet, mikor komédiát játszik valaki? Vard János soha nem járt színházba. Jakab uralma alatt száműzték a színészeket a külvárosokba. Színész. Csepürágó. Valaki, aki serszagú söntésekben kockázik és iszik naphosszat, és este betanult szöveget ad elő a tömeg röhögése, tapsai és káromlásai közben. Fejét csóválta, mert nem értette ezt az embert. Olyan, mint egy úr, gondolta most. A Stratfordi pap másképpen képzelte el a színészeket. Darabokat is írt, gondolta még. S kurta puha kezével zavartan dörzsölte állát, mint mindig, mikor nem értett valamit. Ritkán látták a piacon, még sokkal ritkábban a csapszékekben. Legtöbbször a városon kívül kóborolt. Megyfabottyára dőlve megállt néha az Avon partján, és hosszan nézte az ismerős táj egy részletét, egy fűzfát, vagy a rétek egyik kivágását. Órákig tudott így bámészkodni. Ha köszöntötték, mélyen leemelte füvegét, alázatos és mégis gőgös mozdulattal. Idegenkedve bámultak utána. És mert nem beszélt senkivel, lassan megunták, és magára hagyták. Az első esztendőben, mely hazatérését követte, néha bement még Londonba. Bútorokat hozott onnan, pénzt váltott. Elment a színházba is, leült a nézőtéren a hátsó sorokban, a székálló legények, a kézművesek és sörmérők között. Csendesen ült, észrevétlenül és ismeretlenül. Figyelte az előadást. Bólogatott. Vértelen szája halkan ismételte a színészek mondókáját. Néha az ő darabját is játszották még. Azt, amelyet ifjan írt, a szerelmes darabot, Júliáról és Rómeóról, s a másikat az őrült Mórról, aki megöli szerelmesét. Régi darabokat előszedték még néha, de újat már régen nem látott tőle a világ. A királydrámákat talán el is feledték. A színlapon új szerzők nevei díszelektek. Megállt a színlap előtt, és betűzte az ismeretlen neveket. Decker, Middleton, Ford. Kik ezek? Kérdezte nyugtalanul. Ki emlékszik még Marlowe-ra, Sackville-re, vagy John Lilly-re? Reám sem emlékeznek már, gondolta elégedetten. Már nem vágyott a hírre. 30 éven át sütkérezett a hírnév sugárzásában. A királyné egyszer megállott előtte a színpadon, és különös kegyként elejtette kesztyűjét. A herceg kegyesen fogadta ajánlásait. Nem, az élet nem volt olyan kegyetlen hozzá, mint rossz órákban bizonygatta. A vége felé megtörtént már, hogy jó esztendőkben megkeresett 1500 fontot is. Igaz, sokat kellett dolgozni. A próbák, a munka a színészekkel, ez önkényes, dacos és gyermekes emberekkel. Aztán a bal siker, mikor a színpad megtelt rothadt tojással és hagymakoszorúval, a csalók és utánzók, akik előadás közben jegyezték a hallottakat és ellopták legszebb ötleteit. Ha erre gondolt, mosolygott. Hadd lopják, gondolta. Úgysem tudják elvenni, ami az enyém. Ő is kölcsönkért ötleteket francia és olasz könyvekből, Belforesttől és Fiorentinótól. És most emlékezett egy színdarabra, a Hamletre, melynek meséjét az Histoire Tragique-ban olvasta először. De ezt a darabot különösen szerette. Volt benne egy rész, mikor a hős nem érti az életet, s egyedül marad és beszél erről. A bemutatón szorongva leste, vajon megértik-e? De csodálatosképpen megértették. Ezt a részt szerette. Néhány verssort. És e sorokat nem lophatták el tőle az újak, a divatosak. Valami van a lélekben, amit nem lehet utánozni, gondolta. De aztán nem ment többé Londonba. Utolsó évben már nem mozdult ki szülővárosából. Az embereket kerülte, de sokat járt a határban, botjára támaszkodva, mert 50 éves korára elnehezedett. Úgy járt a réteken és a folyópartján, mintha keresne valamit. Már csak keveset olvasott, s írni sem volt igazi kedve. Befejezett még egy darabot, melynek sokáig nem tudott címet adni, és egy fiókjában hevertette. Egy napon elnevezte Téli regének, de nem küldte el a Globe Színháznak. Néha elővette, javítgatta a szavakat. Most már óvatosabban írt, mintha a szavak elfogytak volna. Mintha meg kellene becsülni minden írott sort. Mintha a kincses bánya, melynek drága kövei közt sokáig olyan gondtalanul vájkált, egyszerre kiürült volna. Már nem volt kedve írni. Olvasta a sorokat, megigazította egy versszak ütemét, kicserélt egy jelzőt vagy indulatszót. És néha elmosolyodott és eldobta a tollat. Mikor a 3. tavasz köszöntött Rea Stratfordban, egy reggel nyugtalanul ébredt. Délelőtt sétált, aztán tollat vágott és tintát kevert. De még nem tudott munkához ülni. Éjjel a gyermekkorról álmodott. Mostanában mindig és mindenütt az ifjúság emlékei kísértették. Valamit keresett Stratfordban. Sokáig nem értettem, mit keres itt. Londonban mindig idegen maradt. Mikor hazatért, barátai és tisztelői üzentek egy ideig utána. Aztán elhallgattak, elmaradtak. ő sem vágyott már közéjük. Ha őszinte akar lenni, kénytelen bevallani, hogy soha nem volt barátja. Felesége Anna soha nem hallgatta meg kételyeit. Nem volt még 20 éves, mikor feleségül vette a 8 évvel idősebb leányt. Nem, soha nem segített senki, gondolta most. Előző nap egy vándor ékszerárus leveleket hozott Londonból. Drayton és Ben Johnson írták. Emlékezetre álljuk, és eltűnődött a sorsuk felett. Azt írták, eljönnek egy napon hozzá, hogy megöleljék és emlékeikről beszéljenek. Előkereste könyveiket, elolvasta a Nymphidiát, majd a Volpónét, elolvasta az ismerős részeket és bólogatott. E két költőt sorstársának érezte. Másfajta emberek voltak. Más világ volt, gondolta rossz kedvűen. Aztán arra gondolt, hogy a világ mindig egyforma, de néha különös csillagjárás kezdődik az emberi láthatáron. Az ifjúságra gondolt, mert fájdalmas és keserű emlékeivel minduntalan szólt hozzá mostanában. Milyen más volt akkor Anglia, 30-40 év előtt? Milyen színes volt London? 200 000 ember élt falai között, talán 300 000 is, senki nem tudta egészen biztosan. Mennyi pompa volt, és mennyi aljasság az udvar körül és a polgárházakban, mintha egy nép hirtelen élni kezdett volna a szenvedés és sanyarú okosság évszázadai után. Akkor még érdemes volt írni, gondolta. Valami röpítette a lelket. Könyvei elé lépett és bámulta a díszes kötéseket. Mennyi könyv? Igen. Micsoda éjszakák és nappalok, mikor megrohanták az emlékek és a látomások. Richard, Macbeth, a vad Kalmár. Mennyi jellem és milyen vad sorsok. Felemelte egy könyvét, hosszan nézte. Valamit én is adtam Angliának, gondolta most. De nem volt nyugta többé. Írni. Megint írni, gondolta rossz kedvűen. Írni. Kinek? Sört ivott. Délután lefeküdt, és nyugtalanul, riadozva aludt estig. Most már tudta, hogy megint írni fog. Hiába mentem el Londonból, gondolta. Hiába telepettem le, hiába álltam be polgárnak a szülővárosba. Itt kellett volna maradni. Nem kellett volna elmenni innen. Micsoda erőkényszeríthetett rá, hogy elhagyjam a műhelyt és az otthont. Mi dolgom volt a világban? Színház, kóc és csepű, kitalált történetek, mi az? Miért, hogy nem tehettem soha azt, amire vágytam? Nem maradhattam polgár és munkástagja a cének, hogy mindig kissé a városon és a tisztességen kívül kellett élnem, akkor is, amikor a hatalmasok derűs pillanatokban elhalmoztak kegyeikkel. Miért? Hogy a megbecsültek és a tekintélyesek körein kívül éltem, kissé megjegyzetten, mint a vágott fülű kalandorok és a paráznanők. Járt az alacsony mestergerendákkal megtámasztott szobában. Az ablakhoz állott. Az eget kémlelte. Valami készül, gondolta most. A tikkat déli széltől füllett nap alkonyodott már. Hirtelen sötétedett. Vihar lesz, gondolta. Rövid köpenyét vállára dobta, kalapját fejébe nyomta, és gyorsan elindult az erdő felé. Párás és folytogató szél suhogott az erdő fölött. Oly súlyos és csügget volt minden, mintha a fák és a mezők is a végzetet lesnék, mely közönösen betelik minden élet felett. Amikor Hathaway Anna szülőháza elé ért, már lehullottak az első csöppek. A vihar csendesen kezdte, mint amikor még csak hangolnak a zenészek. Aztán átmenet nélkül eldördült az ég, violaszín felhőkből csattogott az istennyila, s a láthatár félelmesen megvilágosodott az égi háború fényétől. Ez a hirtelen kerekedett, nem vált, ritka és szokatlan tavaszi vihar erőszakosan tört a békés tájra, mintha számon kérne az élettel, minden élettel valamit. Kalapját homlokába húzta, kabátját szorosabban teste köré csavarta, arcát feltartotta az esőbe. Milyen jó ez, gondolta, csukott szemekkel. Stűrte, hogy a langyos és szagos csöppek megmossák az arcát. Egy hang, egy verssor jutott eszébe. Fúj, szél, szakadj meg, fúj, dühöng, vihar, zápor, omoljatok le! Ezt a sort ő írta valamikor. Most eszébe jutott és megdöbbentette. Miért kellett írni? És odaadni a betűnek mindent, amire vágyott, amit szeretett volna. A lélek békéjét, az otthoni rög öntudatát, azt a különös bezártságot és védelmet, melyben mindenkinek része volt, aki megmaradt a család vagy a cég, egy szóval a rendes emberek, a tiszteltek és megbecsültek között. Milyen erővel vágyott vissza közéjük? A tapsok és a sikerek fellobogó fényei közül is. Milyen mohón sietett vissza a Stratfordba, az ősi házba, és iparkodott polgárt és békés embert játszani. Embert, aki megbékült a világgal, s nem tud semmit az iszonyatról, mely az emberek élete mögött lappang. Hálruhában élni, polgárnak lenni, templomba járni, hinni ámboron. Miért rohant vissza ide? A gyermekkor tájaira, az első pillanatban, mikor az összekuporgatott aranyak módot adtak, hogy az élete alkonyát a régi házban, a régi emberek között élje le. A régi emberek között, akik nem tudtak róla semmi biztosat, de gyanakvással nézegették, és egészen nem fogadták be többé a hazatérőt. Aki egyszer elment és megismerte a világot, gondolta most, elvesztette az otthont. Sápadtan állt a viharban. Egy hangot hallott. Egész hosszú, alázatos és szomorú életében hallotta ezt a hangot, ezt a különös szótlan parancsszót, mely mélyről és messziről szólt hozzá, és a gyengeség, a honvágy a kísértés óráiban nem hagyta nyugodni. Nem volt pihenés, nem volt igazi része az életben. És most itt áll, magányosan, a ház előtt, melynek falai között valamikor a szerelmet kereste. De a szerelem nem jött el, csak megmutatta arcát. És ez az arc később oly különösen és félelmesen elváltozott. Itt áll a viharban, mint a király, akiről egyszer darabot írt, a csalódott király, aki mindenét odaadta az embereknek, s végül meg kellett tudnia, hogy egyedül maradt. Itt áll az ifjúság díszletei között egyedül a viharban, mint egy színpadi hős, aki végérvényesen megtudja, hogy nincs béke a földön, és e tudattal a halál küszöbén egyedül marad. Megint villámlott. Té gondolatnál gyorsabb kéntüzek, kengyelfutói a tölgyhasgató mennykőnek, hambasszátok el ez ősz fejet? Mormogta félhangosan. Az égre nézett, a sötét és süketék felé fordította ázott arcát. A láthatatlan csillagokra szegezte könnyektől és esőcsöppektől homályos szemét. Most már tudtam, hogy írni fog. Még egyszer, talán utolszor, írni fog halálig, mert nem tehet másként. Nincs béke, gondolta most. Hallotta a hangot, képeket látott, emberek arcát. Már elkezdődött körülötte az a különös rajzás, alakok és hangok egyvelege, az a félelmes és kísértő füzértánc, mely a munkát megelőző napokban és órákban megkísértette. Tompa zenét hallott, egyfajta ismerős ütemet, a szavak már dallamosan torlódtak. Tájat látott, hajófedélzetet, ahol iszonyodott emberek szaladgálnak, mint a patkányok az árvízben, és még hallotta a vihar csattanásait és hangjait. Így ment haza, lehajtott fejjel. A sötét szobában meggyújtotta a mécsest, leült a kecskelábú asztalhoz, megnézte a frissen vágott tollhegyét. Aztán lázasan és sietősen felvázolta a pergamentre az új darab címét. A vihar, írta. Hajnalig írt. És aztán még két napon át. Negyedik nap reggelén megérkeztek látogatói Londonból. Ben Johnson és Drayton. Megölelték egymást, és ürűcombot ettek. Shakespeare aranytálakon hordatta fel az ételt. Aztán billikomokból itták az édes francia bort. A kandalló előtt ültek, mert az idő húsvétra meghűvösödött. Shakespeare elvetett lábakkal ült a magas karosszékben, sűrűn hajtogatta a serleget, pislogott és hallgatott. Londonról beszéltek és a kiadókról, az új sikerekről és a színházak pletykáiról, aztán halkabban politikáról is beszéltek. Te vagy a bölcs, mondta Johnson. Hazajöttél. Tisztelnek, módos vagy. Révbe futottál. Megtaláltad azt, ami egyetlen érdeme az életnek. Mi az? Kérdezte a házigazda reketten és kíváncsian. A költő és a drámaíró előrehajoltak, és csak nem egyszerre mondták. A békét. A békét, igen, mondta és bólogatott. A félhomályban nem látták arcát. Most írod majd a legnagyobb az, William, mondta Drayton, és gyöngéden szeretettel hajolt a barát fölé. A hattyúdat. Minden megérett benned és körülötted, a viharok elmúltak. Most írnod kell még. És csodálatos képet mutatsz majd a világnak, a béke és az összhang képét. Mert ez a törvény. Milyen törvény? Kérdezte a rekett hang. Az értelem törvénye, felelték, mintha összehangolták volna szavaikat. De a házigazda most felnevetett. Reketten nevetett. Felhajtotta az aranyozott serleg tartalmát, és még mindig nevetve, kissé dülöngve, a fiókos szekrényhez lépett és kutatni kezdett. Vastag tekercsekkel ért vissza az asztalhoz. Itt van, mondta, és furcsán nevetett. Láthatóan ittas volt. Leült és reszkető kezekkel bontotta szét a kéziratot. Írtam. Mit is mondtál, Drayton? A béke, az értelem békéje, a hattyúdal. Hát itt van, mondta, és öklével a pergament csomóra csapott, és nevetett. Írtál, mondta Ben Johnson halkan és áhítatosan. Olvast fel. Hallgattak. Egy szolgáló fáklyát hozott be, és a kandalló fölé tűzte. A vörhenyes fényben sápadtan ültek. A vihar, mondta Shakespeare. Ez a címe. Mit gondolsz, Drayton? Szép cím, mondta a költő tartózkodóan. Kissé hangos cím. A vihar hangos, mondta Shakespeare bicsakló nyelvvel. Egy alakot írtam meg, aki félig szörny, félig ember. És egy napon megtanul beszélni. Kalibán a neve. Tudod, mit mond? Várj, hol is az a rész? A kéziratot a láng fölé tartotta, és borosan és dadogva olvasni kezdte. Beszélni tanítál, és hasznom annyi, hogy átkozhatlak tégedet. Aztán elhallgatott. Olvasd tovább, kérte a drámaíró. Miért? Mondta Shakespeare. Fáradtan is nehezen, és a tűzbe nézett. Nem érdemes az életről többet mondani. Összehajtotta a tekercset, visszadobta az asztalra. A kancsó után nyúlt, és udvariasan tölteni kezdett vendégeinek.
Elhangzott Márai Sándor Hattyúdal című írása, felolvasta Mácsai Pál színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken, július 25-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. A Vatikáni Sportegyesület nyílt levele a Párizsi Olimpia sportolóihoz, legyen a háborús játékok ellenszere. A pápa jó kívánságai a 100 esztendős mexikói Martínez Peñaloza atyának, aki 75 éve szolgál papként. A libanoni maronita püspök szerint az emberek békéért imádkoznak, segítséget nyújtanak. Régi, égi látás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra. A Vatikáni Sportegyesület nyílt levele a Párizsi Olimpia sportolóihoz. Legyen a háborús játékok ellenszere. Július 26-án kezdődnek a francia fővárosban a 33. olimpiai játékok, majd azt követően a paralimpiai játékok, amelyek alkalmából Ferenc pápa tűzszünetet kért a régi hagyománynak megfelelően. Hozzácsatlakozva az Atlética Vaticana sportolói nyílt levelet küldtek a párizsi résztvevőknek, amelyben a közelség, az összefogás, a testvériség értékeire biztatnak. A vasárnapi úrangyala elimádkozásakor a Szent Atya emlékeztetett. A sportnak nagy társadalmi ereje is van, amely képes rá, hogy békésen egyesítse a különböző kultúrájú embereket. A pápa kifejezte reményét, hogy ez az olimpia és a paralimpia annak a befogadó világnak a jele lesz, amelyet építeni akarunk, és a sportolók tanúságtételükkel a béke hírnökei, valamint hiteles példaképek lesznek a fiatalok számára. Az ősi hagyomány szerint az olimpiai játékoknak különösen lehetőséget kell adniuk arra, hogy a háborúkban fegyverszünetet kössenek, bizonyítva a béke iránti őszinte vágyat. Két nappal az olimpia megnyitása előtt a Vatikáni Sportegyesület tagjai sporttársaikhoz fordultak levelükben, megismételve a pápa felhívását. A világban háborúk zajlanak, feszültség és igazságtalanságok mindenütt. Ferenc pápa már január 13-ától kezdve számtalanszor kérte, hogy a játékok idejére hallgassanak el a fegyverek, mint ahogy a menekültekből álló csapat versenyzése is a béke üzenete a sportolók nagy családja részéről az emberisége sötét órájában. Az olimpia és majd augusztus 28-ától kezdve a paralimpia elsősorban olyan nőkről és férfiakról szól, akik ugyan nem tudják megállítani a darabokban zajló világháborút, ahogyan Ferenc pápa hívja, de egy testvéribb emberiség lehetőségét javasolják. Teszik ezt a sport népszerű és mindenki számára érthető nyelvét beszélve. Kedves sporttársaink! Párizsban mindenki igyekszik megtestesíteni a sport valódi értékeit, a szenvedélyt, az inklúziót, a testvériséget, a csapatszellemet, a lojalitást, a felemelkedést, az elkötelezettséget és az áldozatvállalást. Minden egyes edzés, minden egyes kihívás, amit teljesítetek, minden nehéz pillanat, amivel bátran szembenéztetek, ez együtt juttatott el titeket az olimpiai játékokra. Mindezt annak tudatában, hogy a sport nem csak a győzelemről vagy a vereségről szól. A sport egy utazás az életben, ahol soha nem vagyunk egyedül. Ferenc pápa arra emlékeztet minket, hogy az élet nagy maratonjában adjuk egymásnak a stafétát, vigyázva, hogy senki ne maradjon le egyedül, lépteinket a legutolsók lépteihez igazítva. Igen, a legutolsókhoz. Így öleljük át azokat, akik minden napjukat úgy élik, hogy megpróbálnak a sport nyújtotta reménybe kapaszkodni, a háborúk, a szegénység, az igazságtalanságok, feszültségek, félelmek közepette. És éppen ők mesélnek nekünk felemelkedésről, reményről, befogadásról. Ebben a testvéri szellemben a sporton keresztül is néhány órával a 2024-es olimpiai játékok megkezdése előtt az Atlética Vaticana újra megismétli Ferenc pápa felhívását a fegyverszünetre az olimpia idején. Tokióban 3 évvel ezelőtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiegészítette az együtt szóval a híres olimpiai mottót: gyorsabban, magasabbra, erősebben. Így tehát Párizsban az olimpiát és a paralimpiát az együtt stílusa határozza majd meg. Ferenc pápa a sportban kulcsszóként jelölte meg számunkra a közelséget, erre biztatta a vatikáni sportolókat is, akik most sporttársaikhoz fordulva adják tovább az üzenetet: közelség. Kedves sportolók, ne csüggedjetek! Senki nincs egyedül a sportban, mindenki mellett ott áll egy csapat, egy család, egy közösség. Anélkül, hogy kiskapukat keresnénk, lojálisak maradva, az olimpiai játékok a remény lehetőségét adhatják az apró és nagy kérdésekben, az egyes személyek és az egész emberiség számára. Igen, az olimpia és a paralimpia a béke stratégiája lehet, a háborús játékok ellenszere. Zárul a Szent Szék hivatalos sportegyesületének levele a párizsi olimpiára.
A pápa jó kívánságai a mexikói Martínez Peñalosa atyának, 100 éves és 75 éve pap. A Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció szerzetes tagja augusztus 29-én tölti be 100. életévét. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte. Kedvessége miatt szerették az emberek, és gyóntatóként különösen nagyra becsülték. Emellett elismert zenész, ma is zongorázik. A kettős évfordulójára Ferenc pápa is elküldte jó kívánságait. Luis Martínez Peñalosa atyát, a Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció mexikói tagját, aki július 24-én ünnepelte pappá szentelésének 75. évfordulóját, és augusztus 29-én ünnepli 100. születésnapját, Ferenc pápa is jó kívánságaival köszöntötte. A pápa áldását küldte a szerzetesnek, amellyel elkíséri őt a kettős jubileum megünneplésében. Szűz Mária anyai oltalmára bízta, akit a Szentlélek misszionáriusai a magányos szűzanyának hívnak. Moréliában született az 1917-es antikatolikus politikai alkotmányból eredő vallási üldöztetések idején. Luis kisfiúként találkozott Félix de Jesus Rouget atyával, a Szentlélek misszionáriusainak alapítójával, aki ma már tiszteletreméltó címmel rendelkezik, és az immár boldog Concepción Cabrerával, aki a kereszt művei alapítója. Első szerzetesi fogadalmát 1941. szeptember 15-én, örök fogadalmát pedig 5 évvel később tette le. 1949. július 24-én szentelte pappá Mexikó akkori érseke Luis María Martínez, miután a római Angelikumban teológiai diplomát szerzett. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte, mint tanár, spirituális igazgató, szakrális zeneszerző és több szólamú kórus vezető. Luis atyát nagyra értékelik a kiengesztelődés szentsége kiszolgáltatásának során tanúsított kedvességéért és irgalmasságáért, amely a szerzetesi kongregációjának is sajátos karizmája. Luis atya mindig is a szeretet civilizációjának és az életről való gondoskodásnak szentelte magát. A világi, a megszentelt és a papi életre szóló keresztény hivatás gondozása során évtizedeken át elősegítette a kereszt apostolkodása és a Jézus szent szívével kötött szeretett szövetség ifjúsági csoportjainak képzését. Lelki kísérésének köszönhetően ezrek találták meg Krisztusban életük középpontját. Luis atya szülővárosának ikonja, amely a zeneszerzők és a szakrális zene előadóinak bölcsője. 11 éve azonban a pueblai időspapok közösségében él, ahol továbbra is zongorázik, és sokan elismerik a zene művészi tolmácsolásában kiemelkedő tulajdonságait is. A libanoni maronita püspök szerint az emberek békéért imádkoznak, az egyház pedig segítséget nyújt. Munir Kair Alah maronita püspök, a libanoni Batruni egyházmegye előjárója úgy írja le az ottani helyzetet, hogy a feszültség nő délen az izraeli erők és a Hezbollah fegyveresei között, miközben a helyi egyház békéért imádkozik és segítséget nyújt a területről elmenekült mintegy 100 000 menekültnek. Az elmúlt napokban dróntámadásokra is sor került Izrael ellen. Július 22-én vasárnap eltalálták Hanita és Jára területét, több helyen tüzet okozva. Az izraeli hadsereg támadási hullámot hajtott végre Libanon déli részén válaszul az incidensre. A Hamász harcosai által október 7-én Izrael ellen végrehajtott terrortámadás a Hezbollah harcosaival való összecsapások eszkalációjához is vezetett. Az elmúlt hónapokban minden nap történtek támadások Libanon Márhajum kerületében. Egyes civil szervezetek szerint eddig 435-en haltak meg, köztük legalább 97 civil, és közel 100 000 kényszerültek otthonuk elhagyására. Az olaszországi székhelyű AFSI alapítvány jelentése szerint körülbelül 60 iskola csak távoktatásban működik. Az olasz civil társadalmi szervezet kiemelten foglalkozik az oktatással, amelynek célja a rövid és hosszú távú hatások elérése, amelyek pozitív változást generálhatnak, amelynek részeként mindenki az átfogó emberi fejlődés főszereplője lehet, még válság és vészhelyzetekben is. A libanoni oktatási minisztérium arra készül, hogy a következő tanévben is megkezdje a távoktatást, mivel sok szülőnek el kellett hagynia otthonát, mások elveszítették munkájukat, és családjuk élelmezésével és eltartásával küzdenek. Munir Kair Alah, a libanoni Batruni egyházmegye maronita püspöke, a Vatikáni Rádiónak adott olasz nyelvű interjújában kifejtette, hogy amíg nincs tűzszünet Gázában, az erőszak folytatódni fog Libanon déli részén is, a Hezbollah és az izraeli erők között. A dél-libanoniak szenvedik el ennek a háborúnak a következményeit, pedig nem akarnak konfliktust Izraellel. Az ország déli részéről érkező, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek helyzetéről szólva, azt is hangsúlyozta a maronita főpásztor, hogy általában családtagok és barátok látják vendégülőket, de az egyház is kiveszi részét a segítségnyújtásból azáltal, hogy tetőt kínál a rászorulóknak. Ezek a személyek hozzáadódnak a több mint 1,5 millió szíriai menekült számához, akik még mindig Libanonban vannak. Kair Alah püspök a libanoni egyház lelkipásztori erőfeszítéseit is leírta az interjúban, mondván, hogy visszatérés tapasztalható az egyházhoz és a hithez. Múlt vasárnap, július 4-én volt Szent Sárbel ünnepe, és hívek ezrei jöttek el imádkozni a Szent kegyhelyére, ami nagy reményre ad okot. Az interjú végén rámutatott, hogy a fiatalok növekvő elkötelezettsége látható az egyházban.
Régi, égi látás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 17. vasárnapra.
A szülők egy alkalommal meglepődve látják, hogy 4 éves kislányuk egy nagy, fekete szemüvegkeretben pózol a szoba közepén. Hát te, Talán szemüveges szeretnél lenni? Kérdezi mosolyogva az anyuka. A keret már megvan, csacsogja a kislány. Már csak be kell üvegeznetek. De nem ám akármilyen üveg jó bele. Pontosan olyan kell, mint a nagymamának van. Nem lesz az neked egy kicsit erős? Kérdezi az apuka is, a meglehetősen gyengén látó nagymama szódás üveg vastagságú szemüveglencséire gondolva. Nem, nekem pontosan olyan szemüvekkel, mint a nagymamái, erősködik tovább a kislány. Ő ugyanis ezzel a szemüveggel mindig mindenkiben meglátja a jót. A történetben felidézett nagymama azért példakép 4 éves unokája számára, mert ő már régi ember ugyan, de látása égi. Ez a régi, égi látás mindenkiben keresi, feltételezi, és meg is látja a jót. Ha minden napot ezzel a jó szándékkal indítuk, tévedhetek ugyan a nap folyamán, de ez a gyakorlat visszavezet a gyermeki és nem gyermekes látásmódhoz. A gyakorlat teszi a mestert. Az elhangzott történet és az évközi 17. vasárnap evangéliumi szövegrészét akkor érthetem meg igazán jól, ha az említett gyakorlatot életbe ültetem. Tehát nem csak elméletben hirdetem, hanem meg is élem a krisztusi örömhírt. Így térhetek vissza felnőttként is a gyermeki lelkülethez, amely mindent odaad, teljes bizalommal, ahogy a kisfiú odaadja az árpa kenyerét és 2 halát. Ez az odaadás erősíti az Úrtól kapott régi és égi szemléletet. Sőt, ez a szemlélet az alapja a teljes odaadásnak is. A 2 egymás nélkül nem létezhet. Ennek a régi, égi szemléletnek a jól ismert neve hit. Az a hit, amely nem csupán igazságok elfogadása, hanem tudása annak, ami van. Ha Istenről elfogadom az igazságokat, és nem keresem őt tovább újra meg újra, alig ha lesz az elméletből élet. Ha ő vele élek, akkor már egyre erősebbé válik a régi, de mindig megújuló szemlélet, a hit élet. Persze nem fölöslegesek az igazságok, mert szükséges hallanom Jézus Krisztus Istenéről, de ezt követnie kell a vele való életnek, amikor rendszeresen és kitartóan gyakorlom a hitemet. Az evangéliumi szakasz a kenyérszaporítás történetét tárja elénk, amely a János evangélium eukarisztikus beszédének bevezető része. Az elkövetkező 5 vasárnapon ez a beszéd kerül felolvasásra templomainkban, amelynek mélysége elgondolkodásra késztet bennünket. A tömegember várja a csodát, és félre is érti a csodatevőt, mivel nem működik közre a csodában. A csodának csak élvezője, mert mindig csak kapni akar, nem teszi hozzá a saját részét. A hívő ember, jelen esetben a kisfiú, gondolkodás nélkül oda teszi mindazt, amije van. Aznapi élelmét. És ha az első gyakorlat az volt, hogy minden nap keressem a jót másokban, akkor a második gyakorlat, amely erősíti ezt a régi, égi szemléletet, vagyis hitéletemet, ez. Minden nap önmagamat adni, akár gyengeségeimmel együtt. Persze mindez nem azt jelenti, hogy reklámozom gyengeségeimet, hanem beismerem azokat, és azokat is az Úr kezébe helyezve átalakítom az ő segítségével. Tegyem oda én is az 5 kenyeremet és a 2 halamat, vagyis azt, ami az enyém, hiszen az én közreműködésem nélkül nem tud megtörténni a csoda. A csoda nem az, hogy Isten tesz valamit értem, hanem az, hogy ő velem működik, és nem nélkülem. Ha jövő héten elkezdem, vagy folytatom-e 2 gyakorlatot, akkor változás indul be az életemben. Keresem, feltételezem mindenkiben a jót. Még azokban is, akikben nyomát sem látom. És minden nap önmagamat adni, nehézségeimmel együtt. Ez a 2 gyakorlat, az Úrral való együttléttel átszőve, megszüli számomra is a csodát, önmagam megváltozását, megváltoztatását. Ez aztán már igazi csoda.
Régi, égi látás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, ellene fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzett vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
Nagy László tájkép magammal című versét Keremen Csaba mondta el. Nagy László 1925-ben született Felsőiszkázon. 46-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben azonban átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára rajzszakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd a Valóság című lapban. Bekerült Sőtér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 48-ban döntötte el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 49-ben jelent meg első kötete a Tünnyelfájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 59-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 66-ban kapott Kossuth díjat. 75 februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 94-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978-ban hunyt el.
A nap imája.
Szent Benedek mindennapi imája. Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó bensőséget, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te szépségedet szemlélő szemet, a te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a tőled küldött bajokat elviselő békességet, hozzád vágyó hű kitartást, és adj Jézusom boldog halált. Jutalmazd jelenléteddel, fényes feltámadással, és az örökké boldog életben add jutalmul magadat. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!